Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Két óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Fontos eredményekkel és új humanitárius támogatások bejelentésével zárult a Hungary Helps ötnapos nigériai missziója. Közölte a Külgazdasági és Külügyminisztérium üldözött keresztényeket segítő programokért felelős államtitkára a közösségi oldalán. Azbej Trisztán Nigéria egyik keresztény menekültáborából bejelentkezve elmondta. Az ötnapos humanitárius misszió során végiglátogatták Nigériában azokat a helyszíneket, ahol a magyar kormány a Hungary Helps programon keresztül a helyi egyházakkal együttműködve nyújtott humanitárius segítséget és üldözött keresztény közösségeket látogattak meg, hozzátette. A misszió eljutott a Boko Haram terrorszervezet aktív műveleti zónájába. Az egyik településen élelmiszersegélyeket adtak át belső menekülteknek és egy árvízkatasztrófa áldozatainak. A látogatás egyik fontos pillanata volt, amikor Onitsa településen 400 nővér képzésének otthont adó központot adtak át, fűzte hozzá. Azbej Trisztán elmondta, a kormány folytatja nigériai humanitárius programjait. A következő hetekben 23 millió forint értékben támogatunk egy magyar orvos missziót, valamint újabb ivóvízkutak fúrását, közölte. A Magyar Honvédség segít a ragadós száj- és körönfájás betegség elhárításában, mondta Szalai Bobrovnicki Kristóf, honvédelmi miniszter, az M1 autópálya Hegyeshalmi határátkelőjénél tartott sajtótájékoztatóján. Bejelentette, hogy a Sodró László 102. vegyi harc ezred közreműködik a gépjárművek mentesítésében. Munkájukat a győri Dánielfi Tibor 205-ös légvédelmi rakéta ezred segíti. A miniszter kiemelte, mi oda megyünk, ahol szükség van ránk. Most a Hegyeshalmi határátkelő helyre érkeztek meg a vegyi harcezred mentesítő eszközei, és majd a szakemberek irányítása mellett be fogunk szállni a mentesítésbe. Azonosította és 24 órára őrizetbe vette szombaton a román rendőrség azt a férfit, aki hétfő este a két kolozsvári futballcsapat mérkőzése után üveggel dobott meg egy 19 éves magyar fiatalt Kolozsváron, súlyos sérüléseket okozva, közölte a Kolozs megyei rendőrfőkapitányság. A rendőrség egy helyi hírportál által idézett közleménye szerint az elkövető egy 38 éves kolozsvári férfi, akit 24 órára őrizetbe vettek. A férfi beismertetettét. A rendőrség közölte, az eddigi vizsgálatok alapján az erőszakos cselekedetben másik 7 személy, 25 és 30 év közötti férfiak és egy 16 éves fiú érintett. Folytatják a vizsgálatokat, hogy megállapítsák, ők milyen mértékben vettek részt az agresszióban, és meghozzák ellenük a szükséges intézkedéseket, írták. Már több mint 1,1 millióan befizették a gépjárműadót, amelynek határideje április 15-e, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal a távirat irodával. Az adóhatóság közleménye szerint érdemes letölteni a NAV mobilt, az adóhivatal mobil alkalmazását, ahol néhány koppintással rendezhető a fizetendő adó. Az ügyfélkapu plusszal vagy a DÁP azonosítással rendelkezők a megkapott határozatban szereplő fizetési linkre kattintva, vagy az ügyfélportálon keresztül is teljesíthetik a fizetést. A korábbi évekhez hasonlóan befizethető az összeg banki átutalással is a NAV belföldi gépjárműadó bevételi számlára. Az átutaláskor az adószámot vagy az adóazonosító jelet kell feltüntetni a közleményrovatban, nem a rendszámot, közölte a NAV. Az ukrán-magyar határszakaszon 5916-an léptek be Magyarországra szombaton. Tájékoztatta az országos rendőrfőkapitányság a távirat irodát. A beléptetettek közül a rendőrség 17 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, ami 30 napig érvényes. Nekik ez idő alatt kell felkeresniük az országos idegenrendészeti főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért, áll a közleményben. Végül az időjárásról. Hétfő hajnalban csaknem mindenütt fagyra kell számítani. Hétfőn reggel a változó felhőzet mellett még hosszabb időre is kisüthet a nap, majd délelőttől erőteljessé válik a felhőképződés. Néhol előfordulhat zápor, hózápor, napközben ismételten egyre nagyobb területen megélénkül, a Dunántúl északnyugati, nyugati felén megerősödik az északi, északnyugati szél. A hőmérséklet hétfőn napközben 4 és 10 fok között valószínű. Híreket hallottak.
Mit tegyek? Beszélgessünk gondjainkról.
Kedves hallgatóink! Műsorunkban Csontos Gergely, a Férfi Sátor Egyesület tagja, a férfiak családban betöltött feladatairól beszél.
Az istenkép alakítása, mint szakrális szempont, itt az jutott eszembe, hogy ugye a zsidóság egy patriarchális társadalom. Jézust is férfinek ismerjük, és emiatt maszkulin istenképet örököltünk a kereszténységben. Ennek azt gondolom az a következménye, hogy a gyerek az istenképét az apáról alkotja. És nyugodtan vitatkozzatok ezzel, szeretnék ellenpéldát hallani, de én még nem hallottam róla, hogy ez másképp lenne. A gyerek az istenképét az apjáról alkotja, és azt gondolom apaként ez a legnehezebb dolog, hogy hiteles istenképet közvetítsek a gyerekemnek, mert ehhez nekem is olyanná kell válnom, mint az Isten. Nekem is olyan feltétel nélküli szeretetet kell tudnom közvetíteni, mint az Isten. Milyen istenképet örököl a gyerekem? Szerető? Elfogadó? Megbocsátó? Egy elérhető és kiszámítható Isten? Vagy követelő? Bosszúálló? Közömbös? Távolban maradó, aki hátat fordít nekünk? Ezek mind olyan örökségek, olyan képek, erről a filmszalagról, csak figyeljünk oda, mert ezek erről a filmszalagról vannak, amiről beszéltem, ezeknek a képkockáiból rakódik össze. Szervezés. A munkámban egyértelműen szervező ember vagyok, hiszen nekem kell összehoznom egy olyan sokrétű technikai konferencia hívást, ahol bent van az ügyfél Németországból, vagy éppen Dubajból, bent van az ő indiai szervizdeszkje, bent van az én magyar vagy németországi kollégám a megoldócsoportból, bent van a menedzsment, és még ki tudja. Ezt kell összehoznom, és nekem kell levezényelnem. Ez egyértelműen egy izgalmas dolog, ezért élvezem a munkámat, mert ebben mindig nagyon sok minden benne van, kinél lesz a hiba, ki felelős érte, ki fogja megoldani, úgyhogy ez a multitasking, ez így nagyon fel tud pörgetni. Egyáltalán sikerül-e megoldani, mert nem is biztos, hogy sikerül. Otthon is szervező ember vagyok, meg megoldó ember. Ugye a szervezésről már itt volt szó a találkozó szervezésnél, de például ott van egy nyaralás szervezése, akár egy kisebb elutazás, egy hétvégi, vagy ott van egy ingatlanvásárlás, amin kétszer keresztül mentem. Ezeknél nagyon sokféle igény ütközik. Akár a saját igényeim is lehetnek ellentmondóak, nem hogy a másikkal való összehangolódásnak a nehézsége. Hogyha túlzottan a legjobbra törekszünk, akkor nem vagyunk előképpen kompromisszumképesek, és ez megnehezíti a döntéshozatalt, és ez exponenciálisan megnehezíti a dolgunkat, mert az igények keresésével és pontosításával túl sok idő megy el a döntéshozatalig. Ez nyilván konfliktus forrás. Tehát ha már magammal is konfliktusban vagyok, mert nem tudom eldönteni, hogy most a város szélén vegyek lakást, vagy a városközpontban, mert mindkettőnek megvan az előnye hátránya, akkor mi van, ha a feleségemnek még van harmadik, negyedik, ötödik szempontja, és ezt hogy fogjuk tudni összerakni? Ott vannak a ház körüli dolgok, defektjavítás. Talán mondhatom, hogy nagy biciklisek vagyunk, mindenkinek megvan a sajátja, ugye így a legkisebbtől a legnagyobbig, és hát amikor így vonulunk karavánszerűen a városban, az azt jelenti, hogy két felnőtt, két gyerek, meg egy utánfutó, az már 10 kerék. Na most matek példa, ha egy bicikli egy héten egy defektet szed össze, akkor 5 bicikli egy héten hány defektet szed össze? Hát majdnem minden nap lehet defektet javítani. És volt erre példa, minden este kinnültem a teraszon, ilyen 3-4 este sorozatban, és defektet javítottam. Tehát ott van apa, aki a megoldó ember, akihez lehet menni mindennel. És apának emellett még minőségi időt kell eltölteni a gyerekével, még be kell segíteni a háztartásba, és nyilván a munkáját is végezni kell. Tehát ezek mind-mind szervezési feladatok, megoldandó feladatok. És hajlamos az ember, én különösen, igen, beszélek egyeszám első szemében, hajlamos vagyok ezekre problémaként tekinteni, nem pedig kihívásként, pedig sokkal jobb, ha az ember kihívásként tekint rá, amit megoldhat, hogy milyen jó, hogy itt a lehetőség, hogy ebben milyen fejlődési lehetőség van, gyakorlatot szerzek ebben, abban, stb. A tanulsága ennek talán az, hogy az igényeinket sokszor lejjebb kell adni, és el kell engednünk a kontrollt. Én kifejezetten kontrollmániás vagyok, ilyen kényszeresen, tehát nekem van egy mentális fiók a fejemben minden tárgynak, ami otthon van, minden legókockának. Én szívesen összeszedem a gyerek helyett a játékokat, de ez egy idő után nem megy. És fejben is egy idő után nem megy, hogy minden elgurult golyónak saját rekeszt biztosítsak, mert ebbe bele lehet őrülni. Tehát a kontrollt el kell engedni, ez azt eredményezi, hogy kevesebb őszhajszálunk lesz, és tovább élünk. József is megoldó ember volt. Arra jöttem rá elég gyorsan, mert hát amit tudunk róla az evangéliumból, hogy megszervezett két utazást, ugye? És az nem nyaralás volt. Gondoljunk bele, csak Betlehembe eljutni a népszámlálásra. 150 kilométer, sivatagos hegyes táj, 40 fok, egy 8 hónapos terhes asszony Szamárháton. Normális? De megcsinálta. És lehet, hogy kevesebbet kínlódott vele, mint én, amikor írtam ezt az előadást. Lehet, hogy kevesebbet sajnálta magát, és kevesebbet aggódott rajta. Mert erre volt kényszerülve. És persze ne felejtsük el, hogy utána még Egyiptomba is elmenekültek, nem hazamentek. Irányítás, moderálás. Megint a munkával kezdeném, ahol részben már említettem, egy ilyen technikai konferenciát összehozni, és azt levezényelni. Itt a kulcs szó az asszertív kommunikáció, ami azt jelenti, hogy úgy képviselem a saját érdekeimet, a saját véleményemet, értékeimet, hogy közben nem akarom megsemmisíteni a másikat. Ez nagyon fontos, mert a hétköznapokban azt gondolom, azt látom, hogy akinek van egy határozott véleménye, az csak úgy képes elmondani, hogy közben nem hallgatja meg a másikat, és nem veszi figyelembe a másikat. Asszertív kommunikáció. A munkámban is belekeverednek néha érzelmek, mert van egy dühös ügyfél, van egy türelmetlen menedzser, tehát meg kell ezzel küzdeni. Otthon a gyerekeknek, hát mondhatom, hogy határozottabb én határai vannak, mint a ügyfeleknek, meg mint a felnőtteknek általában. Ők ugye próbálják ezeket az én határokat feszegetni, és a te határodat is, vagyis az én határaimat feszegetni. Vannak irreális elvárásaik, vannak ilyen akarom itt és most helyzetek. Ezeknél nem elég az asszertivitás. Ez egy komplex varázslatot igényel, ez a saját szóhasználatom, mert azt gondolom, hogy általában ilyenkor egy dühös gyerekkel találkozom, aki toporzékol és akar valamit. És csak az én jön ki belőle. És ilyenkor át kell változtatni ezt a dühös gyereket szelíd gyerekké. A kis ördögből kis angyalt kell csinálnunk. Hogy lehetséges ez? Nagyon nehezen. Szelídséggel, türelemmel, és valahogy meg kell éreznünk azt az aprócska dolgot, amivel az ő szükségletét ki tudjuk elégíteni. Egyszerűbb esetben ez csak annyi, hogy eltereljük a figyelmét, és valami alternatívát ajánlunk neki. Anya nem enged mesét nézni? Most én erre mit mondjak, kisfiam? Én sem. Mert ha azt mondom, hogy hát jó van, gyere nézzél mesét, én megengedem. Akkor mit rontottam el? A következetességet egyrészt, de ez még a kisebb rossz, aláástam a feleségem szavának a hitelességét. És ez átmegy, mert a gyerek legközelebb is be fog próbálkozni. És azt fogja gondolni, hogy az anyjának a szavára nem számíthat. És ez visszafele is van, tehát csak most nem mondok el minden példát kétszer, ez visszafele is ugyanígy működik. Ahhoz, hogy teljesüljön a következetesség, az egységes akarat, és ne írjam felül a másik szavát, segítsem az érdekérvényesítést, mert ugye az az érdekünk, hogy a gyerek ne nézzen túl sok mesét. Tehát segítsem az érdekérvényesítést, és a gyerek békére találjon, biztonságban is érezze magát, ahhoz van szükség erre a varázslatra. De meg kell hallgatnom a bánatát, ugye? Adja ki az érzéseit. Engedjen meg neki, hogy szomorú legyen. Engedjen meg neki, hogy dühös legyen. Mert ezeket meg kell élnie. És ha ez megtörtént, hogyha látja azt, hogy ennek ellenére biztonságban van velem, és ott ül mellettem bánatosan pityeregve, akkor utána jöhet a megkönnyebbülés. Ugye nem elég az eszére hatni, mert itt ez érzelmi szinten működik. Ő nem racionálisan gondolkodik, ezért érzelmi szinten kell beavatkoznunk ezekbe a helyzetekbe. De anélkül, hogy túlságosan bevonódnánk, mert ha én is bevonódok egy-egy ilyen helyzetbe, hát akkor én is dühös leszek, akkor én is elkezdek toporzékolni és üvöltözni, hogy fiam, meg én mit cirkuszolsz? Hát anyád megmondta. De ez nem a jó út. Aztán vannak olyanok, hogy egy nagyobb hiszti, egy összeveszés, amikor már, most megint bocsánat, de a saját szempontomból mondom a példát, hogy a feleségemnél is elszakad a cérna, és összeüvöltöznek a lányommal. Bármi kiválthat ilyet, és ugyanaz, mint az előző helyzet, csak nagyobb az amplitúdója. Ezek ilyenkor már érzelem csomagok robbannak, és az a helyzet, hogy ezeknek általában nem az adott igény a mozgatórugója, hanem valami más, valami mögöttes, felgyűlt stressz, szorongás, figyelemhiány, fáradtság, a szülőnél a kontrollvesztés, a gyereknél meg pláne, de az már rég elvesztette, vagy nem is volt neki. Talán van egy pont, amikor ez még visszafordítható, de nekem az a tapasztalatom, hogy amikor már ebben nagyon benne vannak, akkor én nem tudok közbelépni. Én akkor tudok közbelépni, amikor megtörtént a katarzis. És akkor tudok oda menni, feltéve, hogy én is olyan lelki állapotban vagyok, hogy kellően stabil vagyok, akkor tudok oda menni szeretettel, türelemmel és megértéssel. És akkor tudom ezt az egészet átfordítani. Az a hasonlatom erre, hogy amikor ebbe a teljesen szétesett helyzetbe, mert a feleségem is, a gyerek is, mindegyik szét van esve, 1000 darabra hullott. És akkor bejövök én, mint stabil elem, mint egy hullámtörő. És így megnyugszanak a hullámok, kisimulnak a hullámok. Vagy a másik hasonlat, bocsánat, ez nagyon tetszik nekem, hogy széthullottak, mint amikor fizika óráról talán ismerős a mágnespor az írásvetítőn. Manapság nem tudom, mire szórják ki, de az írásvetítőn a mágnespor, és a közepébe belerakunk egy mágnest. Azonnal rendeződik minden. Szabályos alakzatot vesz föl. Így működik ez ebben a lelki káoszban is, hogyha sikerül kellő stabilitást alátenni a szétesett családtagoknak.
Kedves hallgatóink, folytatjuk műsorunkat, melyben Csontos Gergely, a Férfi Sátor Egyesület tagja, a férfiak családban betöltött feladatairól beszél.
Eszembe jut a tékozló fiú története, abból is a befogadó, a visszafogadó atya képe, hogy mindig van visszaút. És ezt szoktam is mondani a gyerekeimnek, már mikor elindulnak a rossz irányba, hogy fiam, nem jó irányba mész, fordulj meg. Na most nem mondom, hogy ez hatásos, de ezt, mint egy ilyen atyai intelem, meg így a jó szándék jele, sőt, ez igazából magamat szabályzom már előre, hogy felkészüljek arra, hogy mi jön ezután. De azt éreztetni kell, hogy mindig megbocsátok, és tudni kell bocsánatot kérni is. Mert amikor én kerülök olyan helyzetbe, hogy összeveszünk, akkor én is követek el hibákat, és tudnom kell oda menni a 10, 8, 7, akárhány éves gyerekemhez, hogy ne haragudj, ezt apa rosszul csinálta, és nem szabadott volna kiabálni. Autoritás. Egy szóval tekintélynek fordítanánk, de ez az aktív tekintély, a cselekvő tekintély, a valamire való ráhatás képessége, befolyásnak is mondhatnám. A munkában ez nekem újdonság volt, mint tapasztalat, hogy a lehetőségekről saját hatáskörben dönthetek. Az előző munkaköreimben ez nem volt, meg ott nagyon be voltam szabályozva. Itt sokkal szabadabb lehetőségeim vannak. Van, hogy több út is választható, hogy merre indulok el egy ilyen incidens megoldásában, és mindegyik jó. Tehát nem az van, hogy csak egy választható. A magam ura vagyok bizonyos keretek között, és én vagyok a megmondó ember bizonyos keretek között. Egyrészt felülről kapok egy keretet. Ez a külső autoritás. Ilyennel mindenki találkozik. Az iskola, a rendőrség, a hatóság, a közművek. Vannak külső autoritások, amik szabályoznak minket, amik keretet adnak az életünknek. Ezeket tudni kell tisztelni, elfogadni, engedelmeskedni, alkalmazkodni hozzájuk. Ha nem teszem meg, akkor nem tudok azonosulni sem azzal az értékkel, amit ez az autoritás képvisel, és én akkor a saját munkámban nem fogom tudni megfelelően végezni azt a feladatot, amit el kell végeznem, mert folyamatosan egy lázadó hangulatban vagyok. Tehát belső autoritást is feltételez a munkám, és ehhez el kell fogadnom a külső autoritást. Mi az a belső autoritás? Ez azt jelenti, hogy önmagam számára is tekintéllyel bírok. Nem csak a külső autoritást tisztelem, hanem a saját tehetetlenségi erőmet, hogy elhiszem azt, hogyha én felhívom XY-t, akkor ő be fog jönni a telefonkonferenciába, és segíteni fog megoldani. El kell hinnem azt, hogy hatással tudok lenni másokra, hogy hallgatnak a szavamra, hogy amit csinálok, az értéket teremt, hogy részt veszek abban az értékláncban, amit mondjuk az én cégem, mint szolgáltatás képviseli, és megteremt az ügyfél számára, meg minden résztvevő fél számára. Tehát helyem van az értékláncban, és képes vagyok az önállóságra. Mert nagyon sokan nem képesek az önállóságra, és ahogy mondtam, a mostani pozíciómban, amiben 5 éve vagyok, ez újdonság volt nekem, hogy lehetek önálló. Felelősségvállalás, döntéshozatal, szintén fontos fogalmak itt. Otthon ez hogy mutatkozik meg? Nevelési elvek és stílusok, nagyon sok van belőle, nagyon sok modell van rá, nem fogom részletezni. Amit fontosnak tartok, hogy egy összevető szemléltetés, ókori Rómában, mert szakmai ártalom, hát latin szakos voltam, az ókori Rómában az apa élet és halál ura volt a saját gyereke fölött. Amikor a gyerek megszületik, a bába leteszi őt a földre, és az apa azzal ismeri el, hogy az az ő gyereke, hogy fölemeli. És ha nem emeli föl, akkor az nem lesz az ő gyereke. És ugye ott van a görög példa, a taigetosz, tehát egy nagyon erős apai autoritás volt az ókorban. Ezzel szemben manapság, amit látunk sokszor sajnos, az egy elfeminizálódott apahiányos társadalom, feminin apákkal, vagy éppen apák nélkül, kizárólag női példákat látnak a fiaink, gyerekeink. A mi iskolánkban is aztán a fiamnak nincsen férfi tanárja, és ezt óriási hiányosságnak tartom. Egy férfi tanárja van, az a néptánc tanár, de ő mint külsős. Ja, és még egy dolog, hogy a világháborúk óta, ahol nagyon sok apát elvesztettünk, sokkal kevesebb a hiteles férfi kép. Sokkal kevesebb az a férfi autoritás, amikről példát vehetnénk, amit tisztelhetnénk, amihez alkalmazkodhatnánk. Nincs hiteles apakép, nincs honnan autoritást meríteni. És így külső autoritás nélkül a belső autoritás sem tud kialakulni, mert nincs viszonyítási alap. Szerencsére az autoritás az egy tanult viselkedés minta, ezért nagyon jól fejleszthető. És ezt tesszük mi is a férfi sátorban, ami talán az egyik legnagyobb értékünk, az egymástól tanulás és az önismeret. És az önismeretnek ez az egyik fókusza, az ugye pont a férfi létnek és a férfi értékeknek a folyamatos újbóli felfedezése és felismerése. A hatalom felfogása, itt mint az autoritás témájában, ezt gondoltam a szakrális szempontnak. A Dallas című sorozat, akkor még a negyedik évadban, amikor élt az öreg Jock, aki még akkor élt, amikor én még nem is néztem, de utólag megnéztem, és neki van egy nagyon ütős mondata egy jelenetben, röviden ez arról szól, hogy ugye ilyen olajmágnásokról beszélünk, dúsgazdag olajmágnások, jön a fiú reklamálni, hogy hát apám, te nekem adtad a hatalmat, nekem adtad a cég irányítását, miért mahinálsz a hátam mögött a bátyámmal? És erre azt mondja az öreg Jock, hogy ha én adtam volna neked a hatalmat, akkor semmid nem lenne. Senki nem adott neked hatalmat, az igazi hatalmat el kell venni. Az igazi hatalom az, amit elveszel. Hát ezt így a vadkapitalizmus mottójának azt hiszem, hogy fölírhatnánk, de mentségére legyen mondva, hogy ez valamennyire összecseng a férfi erő logikájával is. Mert a férfit nem a környezete határozza meg. Tehát ez a külső autoritás és a férfi minta az nagyon fontos, hogy a belső autoritásunkat kifejleszthessük, de nem ez fog minket meghatározni, hanem a belső férfivá érésünk. A másik idézet, szintén nem bibliai, a Jézus Krisztus Superstar című rock opera, azért érezhető a generációs szakadék így a hallgatósággal. A már szenvedő Jézus azt mondja Pilátusnak, hogy semmi nincs a kezedben, minden hatalom, amit van, az felülről érkezik hozzád. Azt hiszem, ez a keresztény megközelítése a hatalomnak, és ha minden rajtunk kívülről származik, akkor azt gondolom, hogy azt nagyon meg kell tudnunk becsülni. Meggondolom, hogy mit kezdünk vele, hogy mit kezdünk ezzel a hatalommal. Azt gondolom, hogy csak hálát adni tudunk, és törekedni, hogy okosan éljünk a Jóisten ajándékaival, mert erre kaptunk meghívást. Hogy okosan éljünk azzal a hatalommal, amit tőle kaptunk, hogy ezt az autoritást, amit kifejlesztünk magunkban, ezt okosan és bölcsen használjuk.
Csontos Gergelyt, a Férfi Sátor Egyesület tagját hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, Hajdú Mária vagyok. Mai műsorunkban dr. Pazsa Kornéliával beszélgetek, aki a Stella Nelly márka tulajdonosa. Kedves Nelly, honnan jött a divat utáni vágyad, és hogy ebben teljesedtél ki? Ugyanakkor tudom, hogy doktori diplomával is rendelkezel. A kettőt hogyan tudtad összeegyeztetni?
Elején nehezen. A divat iránti szeretet az úgy jött, hogy már 10 éves koromban tudtam, hogy divattervező szeretnék lenni. Elég jól is rajzoltam, de aztán ezt a vonalat nem vittem tovább. Utána jött a kamaszkor, és amikor elkezdtünk bulizni a barátnőimmel, akkor mindig én öltöztettem fel őket, és sminkeltem, aztán a sminket azt elengedtem, mert arra vannak szakemberek. De azt tudtam, hogy imádom öltöztetni a nőket. Egyedüli gyerek vagyok, ez ugye a doktori miatt érdekes. Orvos családban nőttem fel, és érettségi előtt odaálltam a szüleim elé, és mondtam, hogy én nőkkel szeretnék foglalkozni, kozmetikus vagy más hasonló szépségiparban szeretnék dolgozni. Hát ugye a szüleim mondták, hogy szó sem lehet róla, 90-es években voltam kamasz, ott az volt a trend, hogy akinek nincs diplomája, az félember. Úgyhogy innen egyenes út vezetett először az, hogy közgazdász lettem, itt Szolnokon végeztem el a főiskolát, és nem mertem megpróbálni a jogot, pedig egyébként az érdekelt igazán. Mindig ilyen igazságbajnoka voltam egyébként a gimibe is, és utána elmentem jogi egyetemre. Azt már tudtam, hogy nem abban fogok dolgozni, igazából nekem a doktor kellett. Úgymond, hogy bebizonyítsam magamnak, hogy meg tudom csinálni. Elvégeztem, dolgoztam is benne, nem szakvizsgáztam le, de utána...
Milyen területen dolgoztál?
Fogyasztóvédőknél, úgyhogy egyébként ez most nagyon hasznos, mert...
Ez most kamatoztatni tudod a munkád során.
Így van, a vevőknek mindig igaza van, és tényleg próbálok mindenkinek megfelelni, természetesen az igazság határain belül, de azt gondolom, hogy ezt nagyon jól kezelem a webshopomban. És akkor utána kismama lettem a harmadik gyerkőcöm, mert már le volt zsírozva minden, a középsőm megy bölcsibe, én megyek vissza a fogyvédhez dolgozni, és egyszer csak bekattant, hogy hopsz, csinálok egy lakásbutikot Szolnokon. Először egy pesti barátnőmmel találtuk ki, úgy lett volna, hogy ketten vagyunk a bizniszbe, ő kiszállt, mert ezzel foglalkozni kell, ez az igazság. És lépésre építettem fel, először csak a lakásbutikon volt Szolnokon.
Osszok meg a rádióhallgatókkal, hogy most itt ülsz előttem, és amikor beléptél itt a helységbe, mintha egy divatlapból léptél volna ki. Itt borongós, esős az idő az utcán, te pedig, mint a napsugár, sugárzol, én vidám színekben vagy felöltözve, ha majd erről is egy kicsit mesélnél, tehát egyszerűen feldobod az ember kedvét, elég csak rád nézni.
Egyébként a márkámnak pont ez a missziója, hogy az élénk színtípusokat öltöztetem, mert elvégeztem egy szín- és stílus tanácsadó tanfolyamot, miután elkezdtem a ruhabizniszem, és rájöttem arra, hogy nagyon nehéz az élénk színtípusoknak öltözni. Bizony. Magyarországon. Mert commerce és sötét színeket lehet kapni általában, vagy a pasztelvonalat.
Meg sokan félnek és idegenkednek is az erősebb színektől.
Bizony, nem is mindenkinek áll jól, de akinek jól áll, az viszont hordja, mert sokkal harmonikusabb lesz a megjelenése, és tényleg akkor azt mondják, hogy egyben van valaki, ha ezeket
ennek
a színeket
visel. Ennek melegséget árasztasz te magadról is.
Próbálok egyébként ez szerint öltözni, egyrészt azért, mert élénk színtípus vagyok, másrészt meg azért, mert teljes mértékben ezeket a színeket szeretem.
Igen, és akkor eldöntötted, hogy akkor nem mész vissza a fogyasztóvédelemhez dolgozni. Mi volt a következő állomás álmaid megvalósításához?
Megcsináltam a lakásbutikot. Ezt azoknak a hallgatóknak mondom, akik nem tudják, hogy mi az, mert Szolnokon se mindenki tudja még. Ez egy a házunkban van igazából a lakásbutik, tehát állványokon, úgy, mintha bármelyik fast fashion üzletbe vásárolna valaki. Limitált darabszám és egyedi ruhák. Ezt én a kicsi kacsommal minden hónapban kimegyünk a férjemmel, és nem egy, hanem több olasz nagykertben válogatom ki. Nyilván főként a törzsvevőimre szabva, de nézem a testalkatot, azt, hogy a színtípusoknak is tudjak hozni évszaknak nem megfelelő színek. Tehát amiket azt mondjuk, hogy tavasszal lehet kapni, az van nálam, de én még plusz megfelelem olyanokkal, ami mondjuk azt mondjuk, hogy hát ezeket csak mondjuk ősszel, hiszen nem mindenkinek ez a színvilág, ami most megy. És a lakásbutik az első állomás, utána megcsináltam a webshopot, aminek a különlegessége az, hogy színtípus szerint is lehet vásárolni, tehát rá tud szűrni, aki már tudja a színtípusát, aki még nem, az meg megtippeli, de szoktam megosztani edukáló videókat egyébként. Több social media platformon van. És utána meg elvégeztem ugye a szín- és stílus tanácsadó tanfolyamot, és erre az egészre húztam fel a márkám. Most már azt mondhatom, hogy szoktam menni workshopokat tartani, előadásokat cégeknek, csapatépítőnek is.
Na erről egy kicsit mesélj, tehát a céghez hogy tudod bevinni a divatot, és hogyan állnak szóba veled?
Képzeld, hogy már ők keresnek meg, hogy ők találnak meg. Mivel ugye mondtam az előbb, hogy sok social media jelen vagyok platformon, ezért ugye a Google már beindexál, és megtalálnak. És vagy én megyek egyedül, előadást tartok kivetítővel, de én mindig interaktív vagyok, tehát én szeretem, hogyha visszacsatolnak, mindig adok pluszokat is, amerre látom, hogy a hölgy koszorú szeretne menni.
Tehát már bemész egy helységbe, és ott érzed, hogy ki melyik irányba, mennyire konzervatívak, bevállalósabbak, és akkor arra tereled szépen a beszélgetést.
Igen. És akkor adok mindenkinek random stílus tanácsot, tényleg, amit úgy ránézek, és hirtelen, amit mondanék neki, ha ott állna velem szemben a lakásbutikomba. Nagyon szeretem, mert azt látom, hogy a nők nagyon elveszettek. Nem mindenki nyilván, de szerintem a 95%-ának nagyon nagy szüksége van arra, hogy ne csak egy terméket akarjak eladni, egy ruhát, hanem hozzá a körítést is, az élményt, meg azt, hogy miért lesz jó neki ez a fazon, mondjuk, vagy szín.
És ugye azt mondják, hogy a ruhát tudni kell viselni.
Így van, és ez egy nagyon kedves ismerősöm mondta, hogy az a jó, hogyha te viseled a ruhát, és nem a ruha téged. És ez egy nagyon nagy igazság. És én ezt próbálom mindig szem előtt tartani. Tőlem senki nem ment még ugyan a lakásbutikból, hogy ne azt érezte volna, hogy én vagyok a Gina Lollobrigida, de tényleg.
A lakásbutikban gondolom időpontegyeztetés van, és akkor csak az adott illetővel foglalkozol, rá van szánva az idő, ellátott tanácsokkal, ruhakölteményekkel, és utána létrejön a biznisz.
Így van, pontosan így, ahogy mondod, miután ugye ez a házamban van, csak előre egyeztetett időpontban lehetünk, de nagyon szeretik, megszokták már, tehát jönnek hozzám Pestről, más városokból. De valaki utál vásárolni, és mondjuk bemegy egy óriási több ezer négyzetméteres fast fashion, és rosszul van a rá nyomakodó ruhakínálattól. Na hát nálam ugye van 7 állvány, vagy 6.
És minden egyedi.
Igen. És ott nem nyomja rá, meg én ugye egyből segítek mindenkinek. Tényleg imádom ezt csinálni.
Olaszországból szerzett be az árukat, és férjed akkor támogat a beszerzésben.
Így van, ő a sofőr. Meg egyébként néha ő is talált már olyan fazonokat, ami sláger lett a Stellánál, úgyhogy szoktam rá hallgatni. Valamikor nem, mert nem egy divatguru, de valamikor beletrafál, és tényleg eltalált jó kis fazonokat.
A boy went back to Napoli because he missed the scenery, the native dances and the charming songs. But wait a minute, something's wrong. Hey Mambo, Mambo Italiano. Crazy to the mambo like a crazy with a hey mambo. Don't wanna tarantella, hey mambo. Don't wanna mozzarella, hey mambo. Mambo Italiana, try an enchilada with a fishy baccalada with a hey kumba. You don't have a dance room bar, but take some advice by Zano, learn how to mambo. If you're gonna be a spreader, ain't no gonna go no way. Hey mambo, mambo. Kiss it, did you get you happy when I pizza so with a mambo Italiana? Hey, Shatu, you don't have a go to school. Just make it with a beat by you gonna look at what you don't know how you cook and say, hey mambo, mambo Italiano, hey mambo, mambo Italiano, go, 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 you mix up the Italiano, are you cause or did you get you happy when I'm pizza with a mambo?
És most, hogy ugye a tavaszban már benne vagyunk, mondhatjuk azt, már márciusban vagyunk, most mit ajánlasz a hölgyeknek?
Pont erről írtam egy blogcikket tegnap a webshopomra, hogy Magyarországon a skinny farmerek mennek. Tök mindegy, hogy 46-os az illető konfekció méretben, vagy 34-es, ez a fazon megy, ez a szűk, végig ránk cuppanó nadrág. És én próbálok egy kicsit edukálni mindig, hogy ha már azt választja valaki, akkor menjen a magas derekú a nadrágok felé, hiszen sokkal-sokkal előnyösebb minden testalkatnak. Akinek nincs pocakja, azt is egyben tartja, akinek meg van, azt meg nagyon jól tudja formázni, mert ugye a homokóra testalkatra kell törekednünk minden ruhadarabbal, és ezt nagyon jól hozza a magas derék. A másik, amit én nagyon szeretek, a bőszabású nadrágok. Nem véletlen van rajtam.
De nagyon csinos.
A nadrág szoknya is. Na hát ez a másik, ami edukálnom kell a nőket itt Magyarországon, a vevőkörömet, meg követőimet, mert nagyon-nagyon előnyös fazon. Egyrészt ápol is eltakar, nagyon sok magyar nő combos faros, köztük én, és hát sokkal-sokkal előnyösebb egy bőszabású nadrág. Annyi van, hogy az ne vegye fel, aki 160 centi alatt van, mert az viszont
összenyomja.
Igen, nagyon összenyomja. Fölötte viszont bátran hordjuk, magas sarkúval, edzőcipővel. Mondjuk én vagyok az a nő, aki mindent edzőcipővel vesz fel, úgyhogy...
De nagyon jó lát. Kicsit mesélnél a női alkatokról, és az egyes típusokhoz mit tanácsolsz? Mi az, amit a különböző fazonokra ajánlasz, hogy tehát elkerüljék a divatbaki problémáját.
Nekem ez a veszélyparipám egyébként a testalkat. Én ezt szín és stílus tanácsadásokon is mindig beleteszem a nőknek, mert nem elég az, hogy tudjuk, hogy milyen színek állnak jól, nagyon kell tudni a fazonokat is, szerintem. És így elkerüljük a felesleges vásárlást. Ugye említettem, hogy a homokóra fazon a legideálisabb, de ilyenkor nem kell átsüggedni, ha nekünk nem az van homokóra testalkat, mert nekem se az van, hanem úgy kell öltöznünk, hogy ahhoz közelítünk. Ugye a homokóra testalkat, aki vékony derekú, és ez arra is vonatkozik, ez nagyon fontos, hogy a testalkat nem függ a kilók számától. Tehát egy 46-os méretű hölgy is lehet homokóra testalkat. Tehát derek a karcsúbb, a csípő válvonal egybe van. Ilyenkor ő mindig ki kell, hogy emelje a derekát. Akkor is, hogyha mondom, nem a XS-es méretben van, de a magyar nők általában nincsenek, sőt, nálunk az átlag méret a 42-44 egyébként, és a homokóráknak ezt szoktam mindig tanácsolni, nehogy eltakarják a derekukat, mert az plusz 10 kilót felcsal, meg plusz 5 méretet, és ez tényleg így van. Utána a következő az egyenes testalkat. Ez ugyanaz, mint a homokóra, a váll és a csípő egy vonalban van, de a deréknek nincs az a nagyon szép görbülete. Most félreértés ne essék, mindenkinek van dereka, nincs olyan, hogy egybe van, csak mondjuk nincs 25 centi, csak mondjuk 20 vagy 15. Nekem egyébként ez a testalkatom, és én, amire nagyon szoktam figyelni, hogy betűrök mindent a nadrágba. Tehát a pulóvert is betűröm, nagyon ritkán hordok, inkább vékonyabb pulóvert, de betűröm a nadrágba. Az egyenes testalkatnak szintén hasonló, mint a homokóra, a derekát ki kell emelni, nekünk azért, mert a nem létező, idézőjelben nem létező derekunkat kell optikailag megcsinálni. A következő testalkat, amiről beszélek, a körte testalkat. Körte testalkatnak szép vékony dereka van, csapott vállai, általában pici-cici, és a csípő, ami széles, és sokszor, de nem mindig, combos és vastag a vádlia, vagy vastagabb. Na, ti se csüggedjetek el, mert nektek nagyon-nagyon jól állnak most tavasszal a fidres, fodros felsők, tehát minden optikai tuningot felülre kell felvenni. Váll, fodor, akkor ezek az extrém virág, mint a bármit vegyetek fel, felülre. Itt is a derék hangsúlyos kell, hogy legyen, és alulra a ti legjobb barátotok. Sajnos nem mindenki ezt hordja körtekén, a nadrág szoknya és az ávonalú szoknya a legjobb fazon. Az egyenes szabású ceruza szoknyát és a skinny farmer, tehát ezt a nagyon szűket felejtsétek el, kérlek. Nem előnyös, viszont az alul bőszabás az bármi mehet nektek, egyszínű inkább, tehát felülre pakoljatok minden mintát. A fordított háromszög hasonló a körtéhez, de pont az ellentéte. Ott a váll a széles, tehát ők ezek az atlétikus alkat, ha belegondoltok a futónőkre, aki ki van pattintva, széles a váll, általában pici-cici, de ez se igaz. Nincs nagyon ívelt dereka, és keskeny a csípője. Na nektek pont fordítva, mint a körte, alulra mehetnek a fidrek, fodrok, minták, extrém szoknyák, extrém nadrágok, bármi, és az ávonal itt is nagyon előnyös, mert optikailag a vállhoz hozzá kompenzáljátok alulra, nacikkal, meg szoknyákkal ezt. Felülre a basic felsők, tehát ami egyszínű, nincs mint a V-kivágás, minél egyszerűbb menjen felülre. Az utolsó testalkat, de nem utolsó sorban, pedig az almatestalkat. Nagyon sok hölgynek van almatestalkat, és el szoktak általában keseredni, ha neki az van. Szóval nem kell elkeseredni nekik. Nekik ugye arányaiban vékony a karok, lábak, cizisek, és nekik van az, hogy ugye azt mondják ők magukról, nincs derekunk. Hát dehogy nem. Csak ne hordjatok olyan felsőket, illetve ruhákat, amit tapad, hanem, és ez nagyon fontos, alakot kövesse. És nem ugyanaz a kettő. Hogyha így öltöztök, kiemelve a dekoltást, meg ugye hát az almáknak nagyon jól állnak a szűknadrág, tunika kombók, akkor nem fog zavarni titeket a pocak.
És színben most mi a trendi? Ugye mondtad, hogy nem mindig azt követed, ami a legutolsó divat, hogy vannak kifejezetten típusok, hogy kinek milyen színe jó, de most így a tavasz közelettével egy kicsit mégis, hogyha elkalauzolnál minket a divat világába.
Hát, amikor most kim voltam Olaszországban 2 hete, akkor a kék. Kék minden mennyiségben. Hál' Istennek a kék az egyik olyan szín, ami mindenkinek jól áll. Azt mondhatom, hogy itt bárki megtalálja saját kék színét. Egyébként most ami megy, ez az ilyen világosabb, picit szürkített kék. Nem baba, mert van benne egy szürkés árnyalat, de a világos kékek. Hát akik a pasztelvonalat szeretik, azoknak nagyon jól áll. De mit csináljon az élénk típus? Az a királykéket vegye elő a ruhatárából, vagy ha még nincs, akkor keressetek olyat, mert az meg mindig divat. És én mindig ezt mondom, hogy nem szabad követni vakon a divat színeket, hanem ki kell azt venni, ami a mi színskálánkba beilleszthető. Sokkal hatékonyabban is lehet öltözni, meg így minden ruhán passzolni fog mindez. Ez az egyik vonal, a kék. A másik a rózsaszín. A rózsaszínek is vannak a korallosabb árnyalatai, és vannak a pinkesebb, lilásabb árnyalatai. Ez is színtípus függő, hogy ki melyiket fogja szeretni. A meleg színtípusok inkább a korallosabb, a hideg pedig inkább a pinkesebb árnyalatokat. Nincs új a nap alatt, tehát egyébként 2 éves ruhadarabot is fel lehet venni, ha éppen az a szívünk csücske, az a szín. Úgyhogy én mindig ezt szoktam mondani, hogy csak mindig emeljük be azokat a fazonokat, vagy egy-két új divatszín, de nem kell vakon követni. Ami most még nagyon megy, a pöttyök. Hát a pötty is szerintem olyan, hogy 10 éves ruhadarabom is van pöttyös. Pici pötty, nagy pötty. Ott meg arra kell figyelni, hogy ki magas, ki alacsony, mert aki alacsony, az a pici pöttyöt válaszza, aki pedig magas, mehetnek bátran extrém ilyen, akár 10 centi átmérőjű pöttyök is. És a pöttyösből most nem csak a fekete-fehér, vagy fehér-fekete divat, ez nagyon jó, mert nem mindenkinek áll jó, hanem a színes pöttyös darabok is.
Anyaggal mi a helyzet? Milyen ruhaanyagok most a trendig?
Megmondom őszintén, egyre szoktam figyelni, hogy ne kelljen nagyon vasalgatni. 3 gyerekem van, és én nem vasalok. Nagyon ritkán a férjemnek egy-egy inget, és hál' Istennek most azok a, most már azt mondtam, hogy ilyen kevert anyagok mennek, ami ugye többféle szövetből van összemixelve, hogy nem kell vasalgatni őket, kimossuk, és szépen egy váfára kitesszük, és mehetünk is. Ezt én nagyon élem a divatban, mert nem vagyok egy hagyományos háziasszony, úgyhogy próbálom kikerülni. A muszlin anyagok is mindig mennek, nagyon szeretem a plisszírozott szoknyákat, azt is ugye szintén vasalásmentes, nagyon-nagyon jó kis darab, viszont arra is vigyázzunk, hogy az viszont 42-es méret fölött, alul 42-es, tehát azért mondom, mert nem mindenkinek egyforma alsó-felső mérete, ne nagyon vegyük fel óvatosan, mert az viszont plusz kilókat tud keményen a fenékre, derékre rátenni.
Fiataloknak mit üzensz a tinédzser évei vége felé járóknak, akik már úgy odafigyelnek arra, hogy mit vegyenek fel?
Ha már túl vagytok a fekete korszakon, nekem is volt, minden fekete volt, hajam is, akkor próbáljátok egy picit ne a többiek után menni. Én mindig egy kis innovátor voltam tinédzser koromban is. Emlékszem, hogy már felhajtottam a farmerem középiskolába, mindenki bolondnak nézett. Most meg már Olaszországban 80 éves nők is felhajtják a farmert, meg már most azért Magyarországon is sokan. Szóval, hogy inkább próbáljátok kilógni a sorból jó értelemben. Fontos.
Valami egyedi legyen.
Egyedi. Én nekem ez mindig nagyon fontos volt. Innováljatok ti is, ne simuljatok bele a divat. Tudom, hogy a tini korosztály egymás után megy, de én mindig azt szoktam mondani, a lányom is tinédzser, tehát ezt élem, hogyha kaput is, pulcsit is vesz fel, akkor létszi ne fehér-fekete, hanem próbáljunk meg világos lilát hordani, vagy türkiszt. Ugye ezt nem nagyon hordják a tinédzserek, azért többen vállal egyet-kettőt. Úgyhogy így nagyon jó, mert el is tudom tőle csenni, ha úgy adódik.
Köszönjük szépen, hogy ezeket megosztottad velünk, így a rádióhallgatóságnak, és hogyan lehet téged megtalálni, ha azt még egyszer elmondanád?
Van egy webshopom, www.stellanelli.hu, így találtok meg, illetve az összes social media platformomon Stellanelliként, S-sel, mert olaszosan van írva, ugye ez egy összerakott brandnév, márkanév. Ha ezt beírjátok a Google keresőbe, akkor hozni fog.
Kedves Nelli, köszönöm szépen a beszélgetést. Úgy gondolom, hogy ezen riport hallatán nagyon sok hölgynek most felcsillant a szeme, nagyon sok hasznos tippet adtál nekünk. Köszönöm szépen, további sok sikert kívánok munkádhoz.
Köszönöm szépen.
Thank you.
neked a szó, mert a széllel szemben nem elapad a hang, mert a szélben elvesztem, repkedek melletted, de te nem látsz, nem hallasz, te csak a szél hangján dúdolgatsz. Beakad a hang, és egy ágon lébeg tovább, betapad a szó, ahogy a lélek hoppodé báj, repdesek melletted, de te nem látsz, nem hallasz, te csak a felhő közt dúdolgatsz. Nem tudtam szólni, mert nagy a vihar, azt hittem úgy volt, hogy valaki engem akar, de valaki a szél, és te észre sem vettél, lenyomott a szél, s te még vissza sem néztél, repkedek melletted, de te nem látsz, nem hallasz, te csak a szél hangján a dalod, lepkedek melletted, de te nem látsz, nem nézel, te csak a szél szárnyán szédítsz el.
Kedves hallgatóink, dr. Pazsa Kornéliával Hajdú Mária beszélgetett.